A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Helyzete a háború kitörésekor. A rend külső ügyeivel megbízott Pfeiffer Gyula és a rend ügyvédje, dr. Dorogi Kálmán 1939. augusztus havában szükségesnek látták a Schmidt örökség mielőbbi megszerzése ügyében generális atyánk személyes közbelépését. Generális atya a meghívásnak azonnal eleget is tett, de most a változatosság okáért nem vonaton, hanem repülőgépen tette meg az utat. A budaörsi repülőtéren fogadtuk az AG generálist, s mikor megkérdeztük tőle, hogy utazott, ezt felelte. Soha még ilyen kényelmesen. Nyugodt lelki alkata, kiegyensúlyozott egyénisége szinte magától értetődőnek tüntette fel előtte az akkoriban még ritkaság számba menő ilyen vállalkozást. A tárgyalásokból ugyan semmi sem lett, de az isteni gondviselésnek megvoltak a szándékai ezzel a meghívással kapcsolatban. Azt akarta, hogy az akkor éppen kitörő vihar pillanatában közöttünk legyen. Pár hét alig telt el, és szeptember 1-én a világ arra ébredt, hogy a második világháború megkezdődött. Hadüzenet nem előzte meg a szörnyű pusztítást, mely ártatlan emberek millióit vitte vágóhídra, s fél Európát romba döntötte. De mást is hozott a szörnyű világégés. Mélyen beleszántott az emberi lelkekbe, és a felszínre hozott sok rejtett indulatot, érzést és gondolatot, mely eddig csak sötétben bujkált, félve a napvilágtól. A háború mélyen járó kihatásai minden téren megmutatkoztak. Ez a folyamat a háború végével sem fog befejeződni, hanem tovább fog folytatódni, nemzetek és egyének sorsát alakítva és idomítva. Milyen irányba? Ezt a jövő fogja megmutatni. Bennünket most csak a jelen változások és átalakulások érdekelnek, amelyek közvetlenül befolyásolták a rend életét a háborús években. Még erről sem írhatok teljesen nyíltan, mert még élő emberekről van szó, és olyan eseményekről, amelyeknek háttere nem mindig állt tisztán előttem. Gyakran csak sejtésekre, feltevésekre szorítkozhattam. Egy bizonyos. A háború lélektana, a kiélezett faji harc, a túlzott sovinizmus és a felkorbácsolt idegzet játéka nem csak a külső életben érezteti hatását, hanem áthatol a rendházak falain is, és befészkelődik sok Istennek szentelt ember szívébe. Ez pedig a szerzetesi közösség életét is befolyásolja, és olyan hullámokat indít el, amelyek nem mindig igazodnak az Isten szeretet törvényéhez. Częstochowa alig néhány nappal a német-lengyel háború kitörése után német megszállás alá került, s így generális atya már nem térhetett vissza a székhelyére. De ha ez az ok nem gátolta volna, akkor is kénytelen lett volna Magyarországon maradni, mert súlyosan megbetegedett. A benne évek óta lappangó, de orvosai által fel nem ismert betegség, a Banga Páter által fehér rémnek nevezett fehérvérűség most tört ki rajta. Távol hazájától, rendházától, politikai szempontból a legválságosabb percekben. Az a szervezet, amely évtizedeken át harcolt minden kellemetlenséggel, minden viharral, most a túlfeszített szellemi munka, a csendben gyötrő aggódás és együttérzés következtében végre gyengébbnek bizonyult. mint a pusztító fehérré. Aggódott Csenztohováért, aggasztotta a fiatal magyar hajtás sorsa, és fájt, nagyon fájt a szíve a Magyarországra menekült lengyelek tízezreiért, akikkel az első időkben még gyakran érintkezett. Szeptember első napjaiban utaztam fel Pécsről Budapestre, egyrészt fontos rendi ügyek letárgyalása céljából, másrészt, hogy a válságos napokban generális atya mellett legyek. Ugyan EHO 19-én indult meg a lengyel menekültek áradata Magyarországra, és ezek hozták az első híreket a szörnyű pusztulásról. A hivatalos kimutatások csak 70 ezer menekültről tesznek említést, de számok a valóságban majdnem kétszer ennyi, és ez a hatalmas tömeg 120 táborban volt elhelyezve, melyeket a belügyi és a honvédelmi minisztérium hamarjában állított fel a menekültek befogadására. A táborok fedelet és némi élelmet biztosítottak a szerencsétleneknek, de egyébre nem volt lehetőség. A menekültek között körülbelül 70 pap volt, számosan civil ruhában, akik honfitársaikkal együtt tehetetlenül álltak a helyzettel szemben. Ilyen körülmények között generális atya engedélyével elvállaltam a táborok pasztorálásának megszervezését. A szükséges felhatalmazás birtokában összehívtam a különböző táborokban elhelyezett lengyel papokat, és pontosan meghatározva pasztorációs területüket, újból szétküldtem őket. Amikor minden oldalról zúdulnak a csapások az emberre, akkor ismeri fel a hitnek, a vallásosságnak semmivel nem pótolható erejét. Ez a gondolat élt bennem, amikor a hontalan ezreknek papokat küldtem, akik felfegyverzik őket a jelen és a jövő csapásai ellen komoly, mély lelki erővel. Ez a munka azonban hosszú hónapokat vett igénybe, úgyhogy újonc mesteri helyettesről kellett gondoskodnom. A helyettes személyét sajnos nem jól választottam meg, ahogy azt a közeljövő eseményei bizonyították. A lelkipásztori munkát harmadfél hónap múlva egy menekült lengyel püspök vette át, aki 4 hónapon keresztül élvezte a budai kolostor vendégszeretetét. Az általam végzett szervezési munkálatok és a lengyel püspöknek a budai kolostorban való tartózkodása magával hozta, hogy a súlyos beteg generális atya gyakran találkozott hontalan lengyelekkel, és ez volt talán egyik közvetlen előidézője a már régebben benne lappangó kór kitörésének. Voltak napok, amikor már a legrosszabbtól tartottunk, de végül is a gondos ápolás és az erős szervezet megküzdött a betegséggel. Pár hónapi kezelés után hazahoztuk őt a Széjjelúti Ferences kórházból, ahol a jónővérek valóban mindent elkövettek a gyógyulás érdekében, de egészségét teljesen már nem nyerte vissza többé. Napjait ágyhoz kötötten töltötte, csak nagy ritkán érezte magát annyira erősnek, hogy pár órát ágyon kívül töltsön el. Még így betegen is jelenléte igen megerősített bennünket. A fiatal, s még igen gyenge magyar palánta nélküle bizonyára sokkal nehezebben vészelte volna át a válságos időket, amelyek mind anyagi, mind lelki téren súlyos megpróbáltatásokkal jártak. Az anyagiakat könnyebben viseltük, hiszen nem kellett mást tennünk, mint félretenni mindazokat a terveket, amelyek a gyors terjeszkedést célozták. A két meglévő rendházat, ha szűkösen is, de már fent tudtuk tartani, és abban reménykedtünk, hogy a harmadik kolostor is életképes lesz. A nagyobb nehézségek lelki téren jelentkeztek. Az eddig tevékenykedő atyák száma igen kicsiny volt. Budán Páter Gyula és Páter Ágoston. Pécsett Páter Kálmán és én. A budai házban ugyan voltak még lengyel atyák, de csak rövid ideig és kisegítő erőként. Az első fiatal hivatások elérték a szentelést, így egyszerre 5-en állhattak be a külső munkába. Nagy ünnepe volt a rendnek 1939. augusztus 15-e, amikor az első magyar pálos alszer pap papi hatalommal felruházva áldását adta eddigi nevelőire és társaira. 1940. január 28-án további 4 kispapunk követte őt az oltárhoz. Az a remény kelt bennünk, hogy a rend magyarországi fejlődésének új mesdjéjén áll, s így meggyarapodva a munkából is kiveszi részét a többi rend mellett. A 2000 éves egyház tapasztalata azonban nagy figyelmet és további gondozást ajánl az új misésekkel kapcsolatban. Bármennyire is szeretik magukat teljesen kész munkaerőnek tekinteni, a mindennapi élet nem egyszer megmutatta, hogy a legnagyobb reményekre jogosító hivatás is lassanként középszerűvé válik, ha nem talál megfelelő körülményekre, és ha nem áll mellette továbbra is nevelő, aki fokozatosan vezeti be a külső munka örömeibe, de rámutat annak veszélyeire is. A szerzetekben ezzel a szemponttal számolnak is, és mindent megtesznek annak kiküszöbölésére, vagy legalábbis a veszély csökkentésére. A már régebben itt működő szerzetekben az idősebb, kellő tapasztalattal és tudással rendelkező atyák megfelelő száma biztosítja, hogy az új misések távol maradjanak a nagyobb felelősséggel járó hivataloktól, és csak lassanként, kellő felügyelet mellett ismerjék meg ezeket a munkaköröket. Ezzel magyarázható, hogy ott alig juthat valaki 40. életéve előtt magasabb, önálló beosztásba, amikor szellemi és fizikai ereje már teljesen kibontakozott. Rendünkben az új áldozó papok felszentelése örvendetes tény volt, ugyanakkor súlyos probléma elé is állította a rend vezetőségét. A munka mindenütt rengeteg volt, akár a budai ház lelkipásztori munkáját, akár a szentkúti vagy pécsi ház organizáló munkáját tekintjük. Páter Kálmán egészségi állapota egyre hanyatlott, úgyhogy rendszeres, komoly munkára képtelen volt. Páter Gyula ugyan még tartotta magát, de régi cukorbaja sokszor gátolta tevékenységét, és lehetetlenné tette számára a ház életéhez való alkalmazkodást. Így bárhova is kerültek az új páterek, szükségszerűen vezető szerepet kellett betölteniük. Ez a tény magában hordozta azokat a veszélyeket, amelyektől az egyház oly nagyon szeretné megóvni új miséseit. De más megoldás nem volt. A magyar ágban hiányzott az úgynevezett középkor. A két idős páteren kívül csak ketten közeledtünk ehhez az életkorhoz, Páter Ágoston és jó magam. Ennek hátrányait sajnos nem sokára tapasztalhattuk is, de erről később. Most még csak azon tépelődnek az előjárók, hogyan lehetne a legészszerűbben elkészíteni a beosztásokat úgy, hogy a fiatal atyákat baj nélkül átvezessék az első nehezebb esztendőkön. A megoldást nagyon megkönnyítette volna, ha mindhárom házunk részére találunk erőskező, komoly, bölcs előjárót, akinek vezetése alatt a fiatal atyák könnyűszerrel megbirkóztak volna az első nehézségekkel. Sajnos nem minden előjárónk ismerte fel a helyzetet, és értetlenül állott a fiatal páterek elgondolásaival szemben. Az a tény, hogy az első magyar csoport belekapcsolódott a munkába, elfedte szemük elől a nehézségeket, és beleringatta őket a rég várt remények megvalósulásának illúziójába. Kezdetben a fiatal atyák újmisés buzgósággal láttak munkához templomban és kolostorban egyaránt. Szigorú magatartásuk, fáradhatatlan buzgóságuk, kedvességük és készségük csak dicséretet termett számukra. Páter Alfonz, mint a segítő testvérek vezetője, kitűnt ügyességével. Összeszedte a budai házban élő, addig eléggé elhanyagolt testvéreket és jelölteket, és elismerésre méltó buzgósággal foglalkozott velük. Buzgón dolgozott a templomban, a világiakkal való szükséges kapcsolatokban szigorúan kimért volt. Hasonlóképpen állta meg helyét a budai ház új gondnoka, Páter Jenő, és Páter Ákos Pécsett, mint házgondnok és a novícius mestertársa. A budai templomban Páter Ferenc dolgozott fáradhatatlanul, míg Szentkúton Páter Ignác látott hozzá nagy buzgósággal a pasztorációs munkához, s házgondnokként oroszlán része volt az ottani rendház felépítésében. Ezek a kezdeti sikerek megnyugtatták az idősebb pátereket, aggodalmaikat elaltatták. Pedig ez természetes helyzet volt. a klerikátusból kikerülő új misés rendelkezik annyi tartalékkal, hogy bizonyos ideig fenntartja magát, és sokat tud adni önmagából. Az igazi nehézség később jelentkezik, amikor mind nagyobb erővel jelentkezik a külvilág hatása, felébresztve a mindenkiben lappangó ambíciót. Ezt nem vették figyelembe az idősebb atyák, vagy legalábbis nem tettek azért, hogy megvédjék az új miséseket. A nagybeteg rendfőnök a budai kolostorban ülte meg csendben, szerényen aranymiséjét. Bármilyen nagy szeretet vette is körül, haza kívánkozott, ahogy mondogatta, megpihenni ott, ahol harcban és küzdelmekben élte le egész életét. A csensztohovai perjelnek sikerült kieszközölnie a német megszálló hatóságoknál, hogy a Magyarországon rekedt rendfőnök hazatérhessen. Generális atyánk 1940. május elején indult útnak Bécsen keresztül, és sok viszontagság után szerencsésen haza is érkezett. Elutazása előtt elrendezte a magyar házak ügyeit. Legfontosabb intézkedése egy rendfőnöki megbízott kinevezése volt, amit később a definitórium szabályszerűen közölt a magyar házakkal. A háború okozta gondok, az anyaházzal való érintkezés nehézségei, a posta lassúsága és bizonytalansága, s az új páterekkel bekövetkezett létszámgyarapodás követelték ezt az intézkedést, amely lehetővé teszi a rendi ügyek azonnali elintézését is. Sok olyan elintézetlen ügy is volt, amelynek letárgyalását valakinek kézbe kellett vennie. Ilyen volt többek között a Schmidt örökség ügye, a fővárossal kötendő szerződés és minden olyan ügy, melyek rendfőnöki vagy tartományfőnöki tekintélyt kívántak. Nem utolsó sorban a kolostorok egységes vezetése is ezt a megoldást sürgette, nehogy az egyes házak önállóan intézkedjenek, és esetleg olyan irányba tereljék munkájukat, amely ellenkezik a rend közszellemével. Az anyagi források elégtelensége és a háborús helyzet nem nyújtott lehetőséget arra, hogy a magyar kolostorok már most önálló tartománnyá alakuljanak, ezért kellett ilyen átmeneti megoldással segíteni a helyzeten. Eszerint a rendfőnöki megbízott tájékoztatja a rendfőnököt a közügyekről, a kolostorok külső és belső életéről, és szükség esetén gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek rendes körülmények között a tartományfőnök hatáskörébe tartoznak. Amikor a rendfőnök e hivatal felállításáról az illetékeseket értesítette, egyidejűleg visszavont minden olyan felhatalmazást, amely ellenkezne a rendfőnöki megbízott hatáskörével. Így vesztette el jogi erejét az a felhatalmazás is, amellyel addig Pfeiffer Gyula és Dorogi Kálmán bírtak a rendi ügyekben. Külső rendfőnöki megbízottá generális atya 1940. májusában engem nevezett ki. Továbbra is megtartottam a Pécsi házban perjeli tisztségemet és újoncmesteri megbízatásomat. Még április utolsó napjaiban egyéb személyi változásokra is sor került a perjeli tisztségekben, figyelemmel a Szentkúti ház küszöbön álló megalapítására. Az új ház perjel Páter Besnyő Gyula lett. Páter Kálmán továbbra is Budán maradt, míg jó magam pécsi perjel és rendfőnöki megbízott lettem. Az újonnan felszentelt atyák közül Páter Alfonz, Páter Jenő és Páter Ferenc a budai házban kaptak beosztást, Páter Ignác Szentkútra került, Páter Ákos pedig Pécsre. A nyári diszpozíciók tehát végre pálos atyákkal népesítették be a rendházakat, és valóra vált hosszú évek reménye. A Magyar Rendházak Egyesítése a rendfőnöki megbízott kezében nem csak önállóság, de bizonyos fokig a függetlenség látszatát keltette, s emellett a rend és illetékes vezetői közötti bizalomról is tanúskodott. Az eddigi évek olyan eredményeket mutattak, mely tanúbizonyságot tett a magyar hajtás életképessége mellett. A rendfőnöki megbízott hivatalának felállítása nem mindenütt talált megértésre és kedvező fogadtatásra. Elsősorban azok fogadták ellenszenvvel, akik az eddigi felhatalmazások visszavonásában mellőzést láttak. Nem tudták vagy nem akarták megérteni a rend óhajtását, azt, hogy ügyeit saját emberei útján szeretné intézni, bármennyire is hálás világi barátai támogatásáért. Ez az ellenszenv nem volt közömbös a magyar rendre, mert egyes világi barátaink már kezdettől fogva nagy befolyást gyakoroltak mind a rend tagjaira, mind a külső hívekre, s tudtak segíteni, de tudtak bénítani is. Olyan közhangulatot teremtettek, amely sokszor akadályozta a munka eredményességét. Még nagyobb hátrányt jelentett a politikai közhangulat. Az 1940-es években vagyunk, Németország nemzeti eszmékre hivatkozva az elmúlt évben igázta le Lengyelországot. A rendfőnöki megbízott kinevezése pedig éppen arra az időre esik, amikor soha nem látott tempóban került Hollandia, Belgium és Franciaország német megszállás alá. Magyarországon is divatba jött a nemzeti eszme, amit a német propaganda még jobban szított. Nagy eszmeáramlatok előtt pedig sem országhatárok, sem kolostorfalak nem jelentenek akadályt. A hangsúlyozottan magyar rend élén ugyanakkor nem magyar, hanem idegen származású szerzetes áll. Ez olyan szépséghiba, amely fölött akkoriban csak a mélységes hit és a tisztánlátás tudott volna napirendre térni. A kritizálók nem vették figyelembe, hogy a rendnek nem állott rendelkezésére megfelelőbb ember. A rendi és szerzetesi szempontoknál többet jelentett a faji és nemzeti szempont, legalábbis egyeseknél. Bármennyire is igyekeztem alkalmazkodni és asszimilálódni, amit sokan elismertek, nem sikerült az előítéleteket eloszlatni, mert hiszen lengyel vér folyik ereimben, ez pedig abban az időben nem jelentett előny számomra. Mennyire másként fordult volna minden, ha fajtiszta germán származást tudok felmutatni. Ez esetben bizonyára megbocsátották volna, hogy a magyar rend élén nem magyar származású szerzetes áll. Feljegyzése méltó, hogy a fiatal atyák az első időben nem a nacionalizmus szemszögéből tekintették a kinevezést, hanem inkább örültek a fordulatnak. Csak később akadtak olyanok, akik mások befolyására megváltoztatták nézetüket, és nyílt ellenszegülésbe mentek át. Feladatomat nagyban megnehezítette az a körülmény, hogy a magyar házakból még teljesen hiányzott a központtól függő élethagyománya. A távolság, továbbá magyar és lengyel viszonyok különbözősége sok tekintetben nagy szabadságot nyújtott az egyes magyar házaknak. Most ennek meg kellett szűnnie, és meg kellett találni azt a módot, amely mellett az egyes kolostorok központ irányítással egységbe olvadnak. Ehhez erősen kifejlett közösségi érzet kell, és ami talán a legfontosabb, a szerzetesi hagyományok ismerete. Hogy mennyire hiányzott egyesekből a rendi alárendeltség, a szubordináció érzése, ennek illusztrálására két esetet említek meg. Egy alkalommal az egyik rendfőnök megtiltotta, hogy templomában egy jegyes párt megeskessek. Bizonyára abból a régi angol közmondásból indult ki, hogy az én házam az én várom, s a rendházat és templomot kizárólagos tulajdonának tekintette. A másik esetben, egyik rendház látogatásom alatt, a helyi házfőnök elutazni készült, és csak akkor tett le szándékáról, amikor tréfás formában kértem, halassza későbbre útját. Az elmúlt évek alatt alkalmam volt megismerni a magyar viszonyokat, és így tisztában voltam a kereszt súlyával, mely vállaimra nehezedett. A szerzetesi engedelmesség és rendem iránti nagy-nagy szeretetem adott erőt ahhoz, hogy a megvalósításra váró tervekből a lehetőség adta maximumot megvalósítsam, és az emberek esetleges nem tetszésével szemben jobban bízzam az Úr segítségében. Akinek akarata, hogy a pálos rend éljen, munkálkodjon és fejlődjön Magyarországon. Ez a meggyőződés olyan erősen élt bennem, hogy képes volt legyőzni az elém tornyosuló akadályokat, és arra ösztönzött, hogy minden bizalmamat vessem az Úrba és a rend védőszentjeibe, s megalkuvást nem ismerő energiával folytassam a harcot a magyar rendházak létéért és fejlődéséért. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 14. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
A Mária Rádiót adományaikkal a következő módon támogathatják. Csekkes befizetéssel, melyhez a szükséges sárga szelvény a Mária Rádió szerkesztőségében igényelhető a 061-373-07-01-es telefonszámon, valamint a promocio@mariaradio.hu e-mail címen. Kérjük, hogy a csekken jól olvashatóan tüntesse fel nevét, lakcímét és adóazonosító számát. A posta a csekk fénymásolatát küldi el könyvelésünknek, és ez nehezebben olvasható, mint az eredeti csekkszelvény. Banki utalással adományt a Mária Rádió Közhasznú Egyesület számára küldhet, mely számlaszáma a következő. 109 18 001 6 darab 0, majd 69 123 10 0 0 0. Kérjük, hogy a banki utalás közlemény rovatában adja meg adóazonosító számát és lakcímét is, mivel a bank ezeket az adatokat nem közli. Amennyiben külföldről szeretné támogatni a magyarországi Mária Rádiót, keresse a külföldről történő támogatás részleteit a www.mariaradio.hu honlapon.
Kedves hallgatóink, kedves futár önkénteseink! A pandémiás helyzet javulásának köszönhetően a magazinokat újra teljes példányszámban tudjuk nyomtatni, illetve szállítani, így a júniusi magazint már minden megrendelőnkhöz el tudjuk juttatni. Futár önkénteseink május 27-től átvehetik csomagjaikat a vírushelyzet előtti megszokott módon a budapesti szerkesztőségben. A Gogol utcai épületben tartózkodni kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet, illetve a maszk viselése továbbra is kötelező. Amennyiben korábban önkéntes szolgálatot vállalt, de ezt nem tudja folytatni, vagy egyéb okból egyeztetés szükséges, kérjük, hogy keressen minket e-mailben a terjesztes@mariaradio.hu e-mail címen, vagy hívja a 061-373-07-01-es telefonszámot. A Mária Rádió ingyenes havi magazinja továbbra is igényelhető szintén ugyanezen a telefonszámon, ami tehát a 061-373-0701.
Hírek.